az Ádámnak is, meg az Évának is elfben van egy égi lehallgató készüléke.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 25. epizódja kalandos körülmények között készült, ami elemi csapás történhet egy műsor szerkesztése közben, az velünk megtörtént, hol én betegedtem meg, hol állandó szerkesztőtársam Regény Eszter, hol pedig interjú alanyainkat érte valami olyan dolog, ami miatt nem tudtak eljönni, pedig ilyenkor mindig két interjú alanyjal is készülök. Így aztán egy héttel később, de szerencsésen elkészült a mai beszélgetés, vendégem pedig Závada Pál, író abból az alkalomból, hogy Apfelbaum című regénye, verses regénye megjelent. Az adás végén, a Top Ten rovatban életrajzi köteteket, illetve memoár köteteket fogok ajánlani, mindegyik olyan, amely a közelmúltban jelent meg, illetve kettő olyat is, amelynek a megjelenését a következő hónapban várhatjuk. Az epizód elején pedig híreket mondok a könyvek világából, mire volt érdemes odafigyelni, milyen irodalmi díjak születnek, mi az, aminek az eredménye még előttünk van, illetve hogyan próbálja a könyvszakma megsegíteni az ukrajnai gyerekeket, illetve az ukrajnai olvasókat. Erről lesz tehát szó ma. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Ezúttal rövidebb híreket hoztam a könyvek világából. A március végén tartott 59. bolonyai gyerekkönyvásáron döntöttek a könyvszakma képviselői egy nagyon fontos új közösségi finanszírozási kampányról. Arról van szó, hogy több százezer ukrán nyelvű gyerekkönyvet nyomtatnak ki menekülteknek. Az Ukrán Könyvintézet által az Európai Kiadók Szövetsége, az FIP támogatásával gyorsan megszervezett sürgősségi kezdeményezés azért indult, mert a menekültek között sok olyan gyerek van, aki csak a legszükségesebb dolgokkal hagyta el otthonát. A kiadók közleménye úgy fogalmaz, hogy ezeknek a gyerekeknek vigaszt kell találniuk, ezeknek a gyerekeknek továbbra is gyerekeknek kell lenniük, játszaniuk, tanulniuk, olvasniuk kell. A szervezők azt remélik, hogy elegendő pénzt gyűjtenek össze, hogy több százezer gyerekkönyvet tudjanak nyomtatni Európában, mivel az a ukrán város Harkiv, ahol a legtöbb ukrán nyomda található, súlyosan megsérült a bombázásoktól. Kampányba kezdett az Old Lion Publishing nevű ukrán könyvkiadó is, hogy könyveket tudjanak eljuttatni azokhoz az ukrán gyerekekhez, akiknek el kellett hagyniuk az országot az oroszok inváziója miatt. Amióta a háború tart, több mint 4 millió embernek kellett elmenekülni az országból, köztük 2,5 millió gyereknek. A kiadó már 500 könyvet küldött Lengyelországba a menekült gyerekeknek, de szeretnék kiterjeszteni az akciót, és ehhez gyűjtenek most adományokat, ehhez lehet csatlakozni, majd megosztjuk mi is a linket. Egyébként idehaza is gondolnak az ukrán gyerekek. A Móra könyvkiadó, a Nova Hvilja Egyesület és az OSK, az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában, a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával és az Alföldi Nyomda kivitelezésében elkészült egy magyar népmeséken alapuló, de ukrán nyelvű gyerekkönyv, amelyet a Magyarországon menedékre lelt 1500 gyerek kap meg. Hogy másfajta hírekről is legyen szó, tovább emelkedik a papírára, világszerte drágulnak a könyvek, ez ugye nem túl jó hír. A koronavírus járvány hatására és ettől függetlenül is jelentkező környezetvédelmi szempontok miatt a papírgyárak csökkentették a könyvek és folyóiratok számára szánt papír előállítását, és ehelyett több csomagolóanyagot állítottak elő. Most azonban a nyomdai kapacitás hosszú távú átalakítása ütközik a kiadók megnövekedett keresletével. Ez azt jelenti, hogy az egész világon hiány van a nyomdai papírból, ráadásul az energiai költségek növekedésével a gyártás költségei is nőnek. A papír világpiaci ára tavaly éveleje óta folyamatosan emelkedik. Mindezt Európában még fokozza a legnagyobb finn papírgyár leállása egy elhúzódó sztrájk miatt, és a legújabb probléma az olcsó orosz, fehér orosz és ukrán fa kiesik a piacról a háború és az embargó miatt. Mindez a kiadóknak sokkal hosszabb nyomdai határidőket, nehezen tervezhető költségeket, az olvasóknak pedig jelentősen megdráguló könyveket jelent majd, hogy mennyivel, azt a következő hónapok fogják majd eldönteni. Közé tették az idei nemzetközi Booker-díj hosszú listáját. Az 50 ezer font jutalommal járó elismerés esélyesei közt idén többségben voltak a nők, végre egy ilyen lista. Emellett több olyan nevet is találunk, akik korábban már megkapták a díjat. Így például Olga Tokarczuk és David Grossman is szerepelt. A Nobel-díj előszobájának is nevezett elismerést évente adják, és olyan idegen nyelven publikált, majd angolra fordított szépirodalmi műveket jutalmaznak vele, amelyek megjelentek az Egyesült Királyságban és Írországban. A díj célja, hogy ezzel is ösztönözze az idegen nyelvű művek megjelenését és támogassa a műfordítók munkáját. A díj egyenlő mértékben elismeri az író és a fordító munkáját is, és a vele járó 50 ezer fontot egyenlő mértékben osztják el köztük. Hogy idén kikapja a díjat, azt csak május végén fogjuk megtudni, de hogy melyik az a 13 könyv, amely versenyben van, az már márciusban kiderült, és utána is lehet nézni. 7 éve Kraszna Orkai László nyerte el a Man Booker díjat. Idén nincs magyar a listán, de másik rangos díjnak viszont van magyar esélyese. Bodor Ádám szerepel az EBRD irodalmi díj jelöltjei között. 5. éve osztják ki az EBRD irodalmi díjat, amelyet közel 40 ország legkiválóbb fordított irodalmi műveinek egyike nyerhet el. Az Európai Bank oldalán olvasható, most megjelent hírből az is kiderül, hogy 2022 10 legjobbja között ott van Bodor Ádám Verhovina madarai című regénye is, Peter Sherwood fordításában. A díj különlegessége, hogy nem csak a szerzőt, hanem a fordítót is elismerik, és szintén kettejük között oszlik meg a 20 ezer eurós elismerés. Az idei díjazottakat május 16-án nevezik majd meg. És akkor egy hazai díjról is, nyilvános a Libri díj rövid listája is. A Libri által 2016-ban alapított díjakat az előző év legjobb magyar szépirodalmi könyvei nyerik el. A legjobb 10-be került Bartók Imre, Bödös Tibor, Danyi Zoltán, Gerlóci Márton, Keresztúri Tibor, Kraszna Orkai László, Szvoren Edina, Tóth Krisztina, Vonnák Diana és Závada Péter könyve. A Libri irodalmi díj nevezési kritériumainak 2021-ben összesen 150 könyv felelt meg, a lista 49 kiadó könyveiből állt össze. Erről a hosszú listáról választotta ki kedvenceit februárban a Libri által felkért szakmai bizottság. 189 neves közéleti személyiség voksolt kedvenc könyveire, az így kialakult 10-es listából egy 5-tagú szakmai zsűri és a közönség választja majd ki azt a 2 könyvet, amelyek majd májusban megkapják a Libri irodalmi díjat és a Libri irodalmi közönség díjat, a nyertes könyvek szerzői egyébként 2-2 millió forintot és 30-30 millió forint értékű médiatámogatást kapnak. A közönség május 10-ig szavazhat a Libri weboldalán, és ott lehet részleteket találni a könyvekről, a díjat pedig majd májusban adják át. És végül még egy díjról, a Hazai Attila Alapítvány szakmai zsűrűjének döntése alapján ebben az évben Szabó Marcell veheti át a Hazai Attila irodalmi díjat. Az elismerést az alapítvány azzal a céllal hozta létre, hogy ezen a módon is ápolja a nagyon fiatalon elhunyt Hazai Attila író emlékét, segítse a hozzá hasonlóan nyitott, újító szellemiségű szerzőket. Ez a díjátadó április 29-én lesz majd a nyitott műhelyben. Ez tehát a mai hír összefoglaló. Könyvemberünk ezúttal Závada Pál. Abból az alkalomból, hogy megjelent Apfelbaum Nagyvárad Berlin című könyve. A könyvnek egy különös történet, vagy különleges története van legalábbis a többi könyvethez képest, hiszen ennek egy színházi felkérés az előtörténete. A Székesfehérvári Vörösmarty Színház most már 4 éve, hogyha jól számolom, felkért téged és más kortárs szerzőket, Márton László, Térei Jánost, Tasnádi Istvánt, aztán Térei halála után Darvasi Lászlót, hogy írjatok újabb színeket az ember tragédiájához, és ebből született ez a Nagyvárad Berlin szín, ami bizonyos értelemben az előzménye ennek a regénynek.
Hát igen, a gondolkodni erről a könyvről én jóval korábban kezdtem, de az, hogy ennek azt a formáját adjam, mint hogyha az ember tragédiája egy 20. századi színét írnám, ez valóban ez a fölkérés adta ezt az ötletet, és persze nem csak az lett belőle, mert a színházi verziót azt mondjuk egy előképnek tekintem, és a színdarab formájú, ez pedig nem, mert ez egy eposz.
Hogy mennyiféle formája van, arról majd mindenképpen beszélünk.
Szóval, hogy azt én egy ilyen, hogy mondjam, a vázlatos története benne van abban a színben, amit eljátszanak a fehérvári előadásban. Itt pedig kibontottam a történetet. Voltak éppen egy regényé, egy verses regényé, mert összekapcsoltam korábbi terveimmel ezt az ötletet.
Egy regényíróval többnyire az szokott történni, ilyen a színház és a regény közötti szituációban, hogy a regényéből készül egy színpadi feldolgozás, vagy akár ő maga alkalmazza a színpadra, itt meg ugye fordítva történt ennél a mag történetnél, és ráadásul ez nálad már másodjára történik, az egy piaci nap is eredetileg színpadra készült.
Hát ezek mindig...
Ilyenkor másként írod?
Mindig másképp írom, persze, de az, hogy éppen színpadi verzión kezdem kezdek először gondolkodni, vagy a regény verzión, ez ebben a két esetben voltak éppen véletlenül adódott így. Mert ha az ember kap egy színházi fölkérést, akkor mindenképp már létező, fejében kavargó tervek közül választ. Tehát, hogy az, amin én, mint regénytéma gondolkoztam, de kapok egy színházi fölkérést, és fölkészültem már rá, meg egy csomó mindent hozzáolvastam, akkor elindul az agyam abba az irányba, hogy darabot írjak belőle. De attól még az nekem regénytéma volt eredetileg mind a két esetben.
És visszafele nem hat, hogy láttad már színpadon, és akkor ottnak volt egy fogadtatása?
Nem, voltak épp ez is lehetne, de ez így velem még nem történt meg, hanem mindig egy megírni való gondolatot, egy témát írok meg regényé, és hogyha közben színpadi fölkérés is érkezik, akkor megpróbálom adaptálni. Ha sikerül, van, amelyik alkalmas erre, van, amelyik kevésbé.
De azt akkor mondhatjuk, hogy a színpadi felkérés hozta be Madácsot.
Azt, hogy Madácsot, és azt, hogy a Ádám, Éva, Lucifer úr a stáb tagjai lesznek az én regényemben, ez valóban ez a színpadi felkérés hozta. Ha nincs színdarab, akkor valószínűleg Apfelbaum lett volna a regényem címe, és független attól, hogy Ádám-e vagy nem Ádám, illetve hogy Éva vagy Évák, vagy Lucifer lesz-e benne, vagy nem lesz benne. Alkalmat adott arra, hogy egy regény témát behozzak ebbe. Egyébként ez egy jó ötletnek bizonyult, hogy ebbe a madácsi játékszabályok szerint kezdjem írni.
Igen, csak pont ezek a madácsi játékszabályok, azok azért gúzsba is kötnek, hogyha...
Hál' Istennek, ez jó.
Igen, erről a gúzsról még többféle gúzs van ebben, ez egy kicsit a madácsiról, hogy te egyébként mit gondolsz az ember tragédiájáról? Ez ugye születése óta egy megosztó, mi valaki azt mondja, hogy a magyar dráma csúcsa, mások szerint meg egy gyenge Faust utánérzés.
Engem rendkívül inspirál. Az, hogy ez milyen dráma, vagy hogy kit hogyan inspirál arra, hogy zseniális színházi előadást csináljon belőle, ez egy másik kérdés. Nem vagyok rendező, valószínűleg nehéz jó előadást. Én is úgy gondolkodnom kell, hogy mik tetszettek nekem ennek az előadásnak a színpadra állítása, ennek a darabnak az előadásai közül. Nem könnyű, gondolom én, viszont engem nem ilyen szempontból érdekelt, hanem tel is tele van izgalmas kérdésfeltevéssel. Meg jó a helyzet, az alap. Tehát jó a társasjáték, hogy legyen benne a Lucifer és az úr, és akkor ezek így társalognak földi emberekkel.
Meg hát egy olyan társasjáték, aminek a szabályait mindenki, aki középiskolát igen, legalábbis végzett ismer.
Valamint a főszereplők bármilyen szerepet eljátszhatnak, ezt a madár zseniális találmánya, hogy beülteti Ádámot és Évát különféle, egészen elképesztő szerepekbe. Én azon elcsodálkoztam, hogy ő ilyen merész, milyen bátor volt a tekintetben, hogy mikor milyen szerepeket osztott rájuk, illetve Luciferre is. És ez az, ami fölkeltett az érdeklődésem, hogy felszabadította a fantáziámat, mert sokkal könnyebb volt itt társalogni égiek és földiek között. Ezen keresztül, hogy ott van Lucifer, akin keresztül vagy az úrnak üzensz, de ő közben egy intrikus szerepet is játszik abban a jelenetben ez a Lucifer, hogy mindjárt kétszintű a beszéd, égiekkel is beszélsz, amikor egy intrikus szereplővel beszélsz, mert az mindkettő a Lucifer, és az Ádámnak is, meg az Évának is. Elfben van egy égi lehallgató készüléke, ha másképp nem az három angyal közvetítésével, és már mindjárt ott vagyunk az Úristennél. Szóval ez egy jó modell arra, hogy ezen lehessen működtetni, és ezen keresztül el lehessen jutni a holtakhoz is.
Tehát ez bizonyos értelemben egy felszabadító
igen,
kötelem.
Igen, tehát
a másik kötelem, az egy formai kötelem, erről mindenképpen beszélünk itt az elején, hogy ugye a dráma és az epika mellett azért a harmadik, nem a lira is megjelenik, még akkor is, hogyha ennek a határvidékéről van szó, te eposznak hívod, én verses regénynek, ez a Madács nyomán rimtelen drámai ambusokban írtad. Amikor eldöntötted, hogy ebből az egészből regényt írsz, akkor nem tartottad békjónak, hogy a verses formát meghagyod?
Nem, ez ugye úgy kezdődött, hogy a színpadi verzióhoz megpróbáltuk tartani magunkat, nem minthogyha kötelező lett volna, de ez egy ajánlat volt. Ajánlatként tekintettük Madács részéről, hogy az ő általa használt drámai jambus, tehát vagy ötös jambus sorok, vagy hatodfeles, tehát 10 vagy 11 szótagos verseket, sorokat írtunk, ha hűek akartunk lenni a Madácsi formához, illetve ezen keresztül csomó klasszikus drámaírónak a verselési formájához, és akkor, ha az ember ezt tartotta magát, én megpróbáltam tartani magam ehhez, és ott valahogy így megszokja az ember, mint valami tánclépést, meg egy ritmust, meg egy tömörítési formát, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor én ezt folytatom, most akkor feloldozom a dráma kötelmei alól ezt az ötletet, hiszen azt már leadtam, azt elkezdik próbálni, majd jön a Covid, és egy évig el van halasztva ugye a bemutató, stb. Van idő ezzel most akkor el lehet tűnődni, hogy folytassam, és megpróbáltam ugyanabban a formában, és minthogy az adta magát, mert már én ebben gondolkodtam már több hónapja, vagy már lassan egy éve akkor azt gondoltam, hogy jó, amikor nem drámaformát, hanem egy, mondjuk így, hogy verses regényformát folytatok, akkor ugyanebben a formában hagyom meg, és akkor ebben. Na most ez persze lehet azt mondani, hogy lelassítja az írást, mert az ember számolgatja a szótagokat, megpróbálja a ritmust tartani, habár azért ne úgy, hogy minden jambus stimmelje, mert akkor meg túlságosan zakatol, tehát akkor egy ilyen izé lesz belőle. Rím nem jöhet szóba, mert az megint más dolog, és nem líra ez. Nem költészet, nem lírai költészet, hanem kötött formában íródó regény, amelyiknek történetei vannak, helyzetei vannak, hősei vannak.
Azt éreztem, hogy mivel van ez a két kötelem, egyrészt a forma, másrészt a Madácsi szereplő, sokkal szabadabban irányítod a történetet, mint hogyha egy ilyen hagyományos, igen, závadai szociografikus regény, mert ott fegyelmezed magad, itt meg időnként kikacsintasz, személyes megjegyzéseket teszel.
Itt másképp fegyelmezés, itt formai fegyelmezés van, illetve hát a megformálási fegyelmezés van, például a tömörítés. Például az, hogy az ember eldönti, hogy az egy versszak, egy strófa, 14 sor. Egy belefér, vagy nem, akkor kettőbe írom meg. Vagy a történet egyszerűen csak hömpölyög, és akkor akárhány sor, vagy akárhány versszak lehet, de amikor az ember közbeékel valamit, tehát asszociál, akkor ahhoz nem kell különösebb bejelenteni, hogy most ez történik, az történik, új versszak kezdődik új sorszámmal, és abban az új versszakban valami egész másról van szó, ami úgymond eszembe jutott éppen akkor, és hát talán az olvasónak se lesz nagy rejtély meg rájönni, hogy az ott miért van ott, vagy mi jutott az ember eszébe ott, és ezt tömören lehet megoldani, tehát nincs...
Sokkal szabadabban ugrasz témák között.
Igen, a váltás az szabadabb, igen, és a megformálás az megkötöttebb.
Egyébként csak ugye egy műhelytitkot kérdezek, ez úgy van, hogy az ember drámai jambusban ír, ami ugye tulajdonképpen a legközelebb van a hétköznapi emberi beszédhez, akkor egy idő után úgy is beszélt, tehát akkor hát, így veszed fel a telefont?
Beszélni nem annyira, de azt észrevettem magam, hogy egész nap ebben zakatolt a fejem. Kézbe vettem valamit, egy bármilyen prózai szöveget.
És megtaláltad benne?
Hát azonnal. ez nagyon vicces.
Arany János mondta azt Madásról, hogy erősebben gondol, mint képzel, amit valószínűleg ő úgy értett, hogy a mű gondolati tartalma az nagyon erős, de hogy elmaradnak a nyelvi szépségei. De nagyobb teret engedsz a szabad asszociációknak, néha visszaköszön a Madácsnak ez a filozófiai emelkedettsége, néha meg slangben beszélsz, néha teljesen hétköznapi, szabadjára engeded a humorodat, aki ismer téged, tudja, hogy van, nagyon is, de más műveidben, mint hogyha ezeket így hátrébb tennél.
Ez szerencsére most így sikerült, kitáltam három angyalt, gondoltam, hogy az olyan vicces lesz, mert időnként távirányítót használnak, úgyis fönn az égben, hát most melyikünket figyelik, azért az egyszerre az nagyon káoszos volna, tehát valószínűleg van, rá kell kattintani, hogy most téged hallgasson, mit művelsz, és mit beszélsz, meg utána meg, hogy mit én. És akkor egyrészt ez, hogy most váltanak csatornát, másrészt meg kommentálják, meg nem értik a szex jeleneteket például, olyasmin poénkodnak ugye az emberek, meg hát hasonlók, tehát ezek így, hát adódtak, ez is olyan kedvem volt. Az eposz szót említetted meg, nekem ez a hagyományos puskini verses regényhez kapcsolódik inkább, annál is inkább, mert erre rá is játszott. Úgy kezdődik, mint az Anyegin.
Igen, úgy kezdődik. Igen, van egy csomó rájátszás, az, hogy most idézőes eposz, tehát ilyen önironikusan mondom én ezt. De hát mondjuk nem biztos, hogy nekem dolgom így definiálni ennek a műfaját, de az biztos, hogy nagyon szívesen kapcsolódtam műfai tekintetben is, meg a megformálás tekintetében is hagyományokhoz. Tehát ez persze, ha már egyszer Madács, az óhatatlan, akkor gondoltam, hogy ne csak az, hanem mint hogy Madács az drámát írt mégiscsak, viszont nekem az Anyegin legalább annyira eszembe jut erről a helyzetről.
Nekem nagyon is, tehát ez, amit Anyegin meg egy kicsit a Byron megteremt a byroni művekben, ez a felesleges sodródó ember, hát ezt megkapjuk a fennbamba, és hogy ennek azért van egy erős magyar irodalmi hagyománya, a Bolondistók, Déli bábok hőse, vagy akár Téreinek a verses regényei. Tehát, hogy maga a forma hozza ezeket, vagy pedig egyszerűen óvatatlanul találkozik. Ha van egy ilyen szereplőd, akkor annak passzol ez a forma.
Igen, meg az is benne van még ráadásul, hogy eljátszon az ember, hogy van egy figurám, aki mondjuk így a 30-as években kezd felnőtt életet élni, és Nagyváradon, hogy elképzel, mondjuk, ő miket olvasott. Tehát ő például Faustot, Anyegint és Dostoyevsky ördögökét olvasta. Olvashatta magyarul, mert ezek megvoltak, de hát azért németül is olvas, ez az én figurám, meg filozófiákat olvas, tehát így módon is próbáltam őket összerántani, az olvasmányaink keresztül, mondjuk őt mik érdeklik, vagy milyen hatások érik, vagy akár miket utánoz. Hát itt durván szólva Anyegin levelezéséből, meg Tatjana, meg Anyegin levélváltásából lop, amikor az Évájának Nagyváradra ír haza egy szakító levelet. Hát akkor felhasználja azt, amiket éppen olvasott. Ilyet is csináltam már egy korábbi regényemben, tehát hogy egy regényhősnek a fantázia világában él az én regényhősöm. Úgyhogy ezt megpróbáltam itt is, ilyen utalások formájában. Meg hát akkor rá is, mert látja a legendás berlini Faust előadást a Grüngenszel a Mephisto szerepében, és így tovább. Ilyenkor óhatatlan eszébe jutnak, juttatom az ő eszébe ezeket az előzményeket is.
De hát a főhősöd Apfelbaum Ádám nem egy morálatléta, aztán a könyvben mutatóan hát azt a szót is, az is elhangzott róla, hogy rohadék.
Jó, de hát Madács Ádám ugye néhány nagyon beszéltünk, és akkor így
Madács Ádám nem ilyen, amit ha elbukik, akkor is hisz valamiben, mindig idealista. A 20. század embere természetszerűleg jobban hasonlít az Apfelbaumra, vagy egyszerűen csak győz a 20. században Lucifer, és akkor ilyen.
Hát nem tudom, igen, ha visszatekintünk a 20. századra, mi mást mondhatnánk? Jó, hogy volt II. Világháború után valami, ahogy Bibó István mondta, Magyarországon élt 45-től 48-ig, igazán életet, vagy akkor még remények voltak, és akkor indult egy újabb önkény. Hát ez nem véletlen, hogy hát ennek a középpontjában mégiscsak az van, hogy először a fasizmussal van egy kokettálás, s a hősnek utána hát a kommunista rendszer ügynöke lesz, illetve hát karrieristája, és hát eljutunk egészen a berlini fal összeomlásáig, és hát ebben a verzióban az se egy vidám dolog, meg a perspektíva se túl vidám. Én ezt mind belátom, de hát ha visszanézünk, akkor hát mi jobbat mondhatnánk, legfeljebb azt, hogy na de hát majd még csak lesz valami remény.
Kicsit de a 20. azon túl vagyunk, tehát azt már úgy látjuk.
Azon túl, de hát most ki tudja, hogy megint hova
nem is egyszerűen sodródik, hanem hát náci propaganda híradós meg aktív besúgó.
Na jó, hát az egy ilyen.
De inkább egy gyáva, inkább gyáva ilyen, vagy inkább gazember?
Hát most figyelj, én nem döntöttem ezt így el. Ezt
vagy úgy is föltetném, hogy sodródik, vagy egy aktív rohadék?
Nem elég tehetséges az aktív rohadéksághoz. Van neki egy súlyos önértékelési zavara, hogy sokkal többre tartja magát, mint amekkora. Ő ezt persze ilyen pozitív értelemben gondolja, hogy hát egyszer akar művész és tudós lenni, de ma se tudja, hogy melyik. Aztán lesz egy filmhíradós a Goebbels TV, vagy rádiójánál, vagy filmhíradójánál, de mindig azt képzeli, hogy ha őt engednék kibontakozni, akkor ő nem tudom, mekkora tudós lehetne.
Azért az
az kiderül, hogy a legnagyobb bűnt azért mégsem Ádám követi el, rohadék, de hanem így asszisztál hozzájuk. Például az egyik Éva öngyilkosságba hajszolása.
Igen. Na most én itt valóságos történeteket vettem kölcsön, és tettem bele az Ádám Éva Lucifer fikcióba. Ez a történet megtörtént.
Igen, ez a legmegdöbbentőbb, és közben egy háttértörténet.
Igen, azt elmeséltem. A fiam csodálkozott is, hogy lehet ilyet, hogy rábeszélik a bujkáló sejt, kommunista sejt tagok megszavazzák, hogy az egyik tagjuk egy fiatal nő, az öngyilkos legyen, ilyen meredek dolgot kitalálni. És aztán olvassa tovább, mert megírtam azt, hogy valójában ez Lakatos Imre csoportja hajtotta végre Izsák Éván, akit tényleg öngyilkosságra
szólítottak föl. Jelent erről egy könyv, Alex Bánnének.
Könyv, ez egy ismert történet, és én ezt ebből írtam egy ilyen, és akkor már elhitte, hogy valójában is volt ilyen. És a másik történet, hogy egy hamis járvány tesztet a gettóban, kitalálnak orvosok, és úgy tesznek, mintha felek tifusz járvány tört volna ki az egyik barakban, és ehhez hoznak tiszti főorvosi laboreredményt, egy hamis tesztet. Ez is megtörtént, ez pedig Rész Pál édesapja, aki hát ezt többször elmesélte nekünk is, és aztán könyvben is megjelent. Szóval ezeket a történeteket, mint nagyváradi történeteket is használtam, fölhasználtam, és belekomponáltam a magam fikciójába. Ugyanakkor elmesélem azt is, hogy valójában, hogy történtek meg, és így módon kerül bele a Részpál is, mint...
Ettől lesz olyan, mint az igazi nagy verses regények, ahol ugyanez meg tud történni szintén, hogy a szerző elmesélheti egy másik.
Igen, ezt meglepően olvastam újra, ugye az ember a klasszikusokat újra olvassa, nem emlékeztem diákkoromban az anyagimben mi, hogy, tehát hogy a Puskin mi mindenben kiszólt, tehát korának az olvasójához gyakorlatilag. Hát ezt is leutánoztam ott a legelején, amikor emlegetem azt is, hogy talán még Bereményi Copperfieldjét olvassátok, de hát közben... Igen. Na, hát igen. Ez így...
A helyszínekről beszélgessünk egy kicsit, hogy a Berlin választása logikus, hogyha egy ilyen 20. századon átívelő történetet akarsz megírni, de Váradra hogy esett a választás, mint magyar szellemi központ érdekelt, vagy ez a határhelyzet, hogy hol itt van, se nem nagyváros, se nem kisváros, néha magyar, néha román, tehát hogy mitől
hát így most te gyorsan össze is foglaltad a szempontjaimat, igen, ezért a határhelyzet miatt egyrészt, másrészt mindig lenyűgöző helynek találtam, és amikor kezdték sorba felújítani ezeket a tényleg a világörökség dicséretére váló építményeket, épületeket, akkor ezt mindenki látja, hogy miért. Bizonyos értelemben Közép-Európa csúcsvárosa volt építészetileg, és szellemileg, és nem tudom én, tehetségeket szült világnak. Ugye a Rézék mindig azt mondja, mindenki nagyváradi. Előbb-utóbb kiderül, hogy mindenki nagyváradi. Jó, hát aki nem megy, az is. Meg azért, mert a Részpali sokat mesélt róla, meg azért, mert ezt a gettó történetet gondoltam a közepébe tenni, már ez régóta izgat engem, és azért, mert sokszor jártam ott, de végül is elérhetetlen, tehát mondjuk így, hogy nem, tehát én nem vagyok nagyváradi, tehát például csak bámulom azokat, akik Váradról vannak személyes emlékeik, és ezeket szívesen hallgatom, meg olvasom. Egy csomó ilyen személyes oknál fogva is azon kívül, amiket te soroltál.
Mind a két városnak a leírása topográfiailag nagyon pontos. Én hogy térképpel a kezedbe csinálod?
Hát igen, az is volt. Térkép is volt, főleg amikor nem lehetett kimozdulni. Tehát igen, meg használtam a Google-t, meg ilyen virtuális sétákat tettem a számítógépen is, meg aztán valójában bringán is. Már mondjuk az a bicikli a legjobb, a legalkalmasabb, mert elég mozgékony, hogy bejárd az egészet, meg az összefüggéseket megtalál, meg gyorsan váltsál, de le is szállhatsz bármikor sétálhatsz. Igen, és topográfiailag, mert az egésznek van, nem csak városföldrajza van, hanem a város terében játszódik, két oknál fogva, Berlinben ugye a fal, hát az egy város szimbólum volt, ahhoz ki kell menni, az utcákon kell mászkálni, és azt meg kell mutatni, hogy a város szövetében az hogyan. Másrészt a Nagyváradon meg a gettó palánkja, meg hogy az hol állt. Tehát ezt én nem tudtam volna másképp elképzelni, mint hogy így írjam meg. Mintha egy drónról, egy kameráról írnánk le, bármely korban, bármely közeli pontra, a városba ráközelíthetünk, és azt megírhatjuk. És ez egy angyali, meg isteni nézőpont is.
Főleg, hogy van egy nézőpont. A 30-as, 40-es évek az több művednek is a központi ideje, itt azonban elviszed a rendszerváltásig a történetet. Ez egyszerre van így, aztán jelen ebben a műben a hajó, a ködbennek a történeti pontossága, meg a Wanderernek ez a szabadidőtlen szerkezete, hogy a Ádám öregedését megállítja. Lucifer, és akkor mehet tovább az időben. De ez is egy kötöttség, hogy van egy fiatal embered, aki mellett megöregednek aztán, vagy eltűnnek.
Hát meg fölszabadítás egyszerre, igen. Ez így van, hogy persze vannak ilyen történelmi helyzeteket részletező, megismerő, megismertető nézőpontok benne, és vannak szintén szerkezetileg felszabadító elemek benne, például az, hogy nem kell összekötni az egyes színeknek az idejét, tehát hogy nincs átmenet, hanem ugrás van. Hát ez is a madács séma. Hát nem magyarázza meg, hogy az Egyiptomtól hogy jutunk el a francia forradalomba, hanem ugrunk, mindig ugrunk. És ez egy nagyszerű ötlet.
Csak ott nálad ugye Ádám az állandó, az évák pedig változnak.
Így van.
És még Lilit is van.
Így van. Na most ebben sokat spekuláltam azon, hogy most mit hagyjak meg a madács játékszabályaiból, sémájából, és mit ne. Úgy döntöttem, hogy az Ádám az egy figura lesz, nem úgy van, mint madácsnál, hogy mindenféle jelmezeket felölt magában évezredeken át, hanem egy ember, viszont ahhoz, hogy hát elnyúljon megfelelő hosszúra, de mégis egy rövidített 20. századra, ahhoz kössön alkut, mint Faust Mephistóval, de az ügyben kössön alkut, hogy ami hát az embereknek szokott lenni vágya, hogy nem az, hogy ne teljen az idő, mert azért érjük már el az életkorunk csúcsát, de ha lehetne, utána nem nagyon öregedjünk. Szóval ez az előszokott, vagy ne gyorsan. Tehát, hogy le legyen lassítva az öregedés folyamata, és akkor ha lelassítod, akkor el tud juttatni őt, mint még erejtejében lévő férfit a berlini fa leomlásai. Viszont a nők... Hát azokat egyrészt elhagyja, legelőször elbúcsúzik az ő szerelmétől, Évától Nagyváradon, mert ő most a világ tetején akar táncolni, és akkor ott abban bízik, hogy ott majd más élmények érik, mint ahogy élik is, és ott megint másokkal találkozik, és amikor visszatér az Évához, amikor visszajön a városába forgatni, akkor hát őt éppen elhurcolják. Ez még a 40-es idegenrendészeti eljárás keretében, tehát az első Évája így tűnik el, és hát ő neki fáj is a szíve, de hát hamar túl is teszi magát, és aztán onnantól fogva mindegyik nőben vagy az Évát látja, vagy a nulladik szerelmét, a Lilitet, aki hát itt utána mentem ennek a mítosznak, az Évát megelőző nője is lett volna Ádámnak, a Lilit, a nulladik, aki viszont nem vált be, mert nem volt hajlandó behódolni, befeküdni alá, engedelmeskedni neki, eljátszani az alárendelt nőszerepet, hanem kitört, éjszaka elbitangolt, nem lehetett tudni, merre jár, és mindenféle kiismerhetetlen és érzéki ügyei voltak, és időnként a Lilitet látja viszont egy nőben, időnként az Évát, de hát ezek az ő sémái, ezek az ő előítéletei egy konkrét nőről, akik hát aztán be is olvasnak neki, hogy nem lehet így sematikusan osztogatni szét a nőket, de minden esetre ez az ő fejében valahogy így van, és onnantól minden nővel való találkozásnál, hát ez azzal kezdődik, hogy rögtön elkereszteli Évának, vagy mit tudom, amikor Léni Riefenstahllal találkozik, akkor őt folyton lelilitezi, öntudatlanul is, önkéntelenül is. És az egyik Évát elhagyja, amikor Berlinbe megy, amikor visszatér, akkor Nagyváradra, akkor éppen elhurcolják ebbe a idegenrendészeti eljárás keretében, már 40-ben, és mikor a gettóba kerül, akkor megint egy újabb Évát vél viszont látni, mintha már találkoztunk volna, de hát megint egy másik. Őt viszont ő az, akit öngyilkosságba kerget, ez a kommunista sejt. Úgyhogy a további részekben újabb és újabb nőkkel kell találkoznia. Szóval úgy tetszik, az Évaságnak, vagy a Lilitségnek, vagy hát egyáltalán az Ádám mellett társaként fölbukkanó nőknek a közös neve, illetve az a törekvése, hogy őket, ezeket valahogy besorolja magának, vagy ő elintézze, hogy most akkor ez most melyik nő. És hát egyikkel sincs tulajdonképpen egy normális viszonya. Végül mégis az utolsó év az azért föllázad, vagyis hát nem is, hanem egyszerűen erősebbnek bizonyul. Hiába fiatal, hiába nincs annyi tapasztalata, ő az, aki végül az úrral elkezd beszélgetni, mondjuk így egyenrangúan.
Miközben az úr olyan nagyon nem aktív ebben az egész történetben, mint hogyha egy csendes megfigyelő lenne.
Hát miért is a madás nem olyan aktív, hát ott is alig szólal meg. Hát bíztat, meg nem tudom mi, tehát van ereje. Itt persze, itt több kétséget fűzünk az úrhoz, de hát 20. századi úr az, hát már bírja ki ezt a kritikát.
Azt mondja a tolókocsis szereplő, hogy nem él az úr, hogy gondja lenne ránk. Tehát eleve ki is mondott, hogy nem fog.
Jó, azok is velünk. Madástól is való sorok, tehát ezek a katasztrófa utáni kétségbe esett sorok, mintha Isten újja érintett volna meg minket, olyan rettenetes dolgokon mentünk keresztül. Ezek ilyen madácsi, illetve hát ilyen bibliai profétáknak az átkai vannak használva, ennek a Juliskának, aki Ádám húga, a szájába adva, aki az egész családból egyedül éli túl, hát plusz Ádám, de hát ő mindig mindent tud élni.
Kettőt kérdeznék így a végén. Egyrészt, hogy van egy önálló történetszál, vagy poétikai réteg, mindegy, hogy hívjuk, Részpál alakja. Meg hát benne van az egész holmi szerkesztőség, de azért elsősorban Részpál, hol ilyen anekdotikus pillanatok, néha egészen elégikus pillanatokban. Ő a barátod volt, és bizonyos értelemben kicsit talán a mestered is. Szoktál arra gondolni, hogy mi lenne a véleménye, hogyha ezt a kezébe veszik?
Hát persze, hogy szoktam, de általában az szokott, nem csak nekem, többen is vagyunk így, akik visszaemlékezünk rá, hogy sokkal jobban szoronganánk, hogyha ezt valóban el is olvashatta volna. Magyarán szólva, az ember miközben nem tudtam rábeszélni a Részpalit arra, hogy ezt is írd meg azt is írd meg. Még szerencse, hogy aztán a Parti Nagy beszélgető könyvet végül mégiscsak megcsináltott vele, de azt is inkább a régebbi interjúira hagyatkozva, hogy miután ő azt mondta, hogy olyan jó emlékiratot úgy se lehet írni, mint a Vaspista írt, ugye, ki jó barátja volt, és aki ennek a emlékirat irodalomnak egyik csúcsát alkotta meg, akkor meg minek? Akkor nem írom meg. Na most akkor megírom helyette én, hát ugye akkor nem emlékiratot írtam, meg nem az, hogy emlékeim Részpáról, hanem megpróbáltam egy egészen, hát számomra is elképzelhetetlennek tűnő, de neki valószínűleg még szokatlanabbnak tűnő formában előhozni őt, hogy mit szól.
És hát a végére van még egy aktualitás, amikor ezt ugye elkezdted írni, teljesen más világban éltünk a tekintetben, hogy közben megismétlődik mellettünk a történelem, és kitört egy háború. Te alapvetően a történelmi emlékezettel foglalkozol a legtöbb művedben, de azért ilyen, mintha még nem történt volna veled sem.
Hát nem, mert itt olyan verszakokat írok, amelyeket a második világháború után az úrhoz intéznek például, és ez kifejezetten rosszul háborúról, meg arról, hogy van ez, meg miért hagyhattad ezt, meg hogy van ez, akkor te most jó vagy mindenható, hogyha ez mégis megtörténhetett. Tehát ezek a kérdések engem, ezeket legutoljára még nyáron írtam bele, hát akkor nem sejtettük, mi lesz itt.
Hát nem mondanám, hogy ez a legoptimistább végszó, de mégiscsak erre fut ki a történetünk.
Hát igen. Végezzük a dolgunkat, miközben nem feledkezhetünk el egy pillanatra se arról, hogy milyen világban élünk, és éppen mi történik.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv.
Ezúttal 10+2 új életrajzi vagy memoár kötetet ajánlok az olvasóknak. ABC sorrendben fogom mondani, tehát nem értékítélet, hanem szerintem ez a 10 a legjobb ebből a műfajból. Az első Marina Abramovics, aki átment a falon, az Athenaeum kiadótól tavaly évvége felé jelent meg. Egy nagyon fontos performer, képzőművész Marina Abramovics, és a könyv is nagyon izgalmas, aki szereti Abramovics munkáit, az ezt a könyvet is nagyon fogja szeretni. A következő Békés Itala, Hogyan lettem senki című memoár kötete, amelyet a Magvető adott ki 2022-ben, és hogyha minden úgy működik, ahogy szeretnénk, akkor hamarosan Békés Itala is a vendégem lesz itt a Buksóban. A harmadik Edith Bruck, vagy Bruck Edith, az Elveszett kenyér, az Európa kiadó adta ki, ugyancsak idén ő az a holokauszt túlélő magyar származású hölgy, aki Rómában él, és talán azzal lett világhírű, hogy meglátogatta őt a pápa. A negyedik nagyon másmilyen, Juan Pablo Escobar, Apám a drogbáró. A történetek, amelyeket nem kellene ismernünk. A Trubadur kiadó adta ki 2022-ben, és hát a címében benne is van, hogy miről szól. Az ötödik, Deborah Feldman, Exodus. Hogyan találtam meg a saját utam, miután kiléptem a haszit közösségből. A hosszú mű, vagy hosszú című mű mögött már van egy első rész, az Unorthodox, aki ismeri a sorozatot, vagy olvasta a könyvet, az pontosan tudja, hogy a haszit közösséget elhagyó New Yorki szerzőnek a élettörténetének a folytatását fogja olvasni ebben a könyvben. Eddie Jaku, vagy Jaku, nem tudom, hogy kell kiejteni, a világ legboldogabb embere című könyvét 2022-ben a Libri adta ki, és szintén egy holokauszt túlélőnek a nagyon szokatlan hangszerelésű könyve valóban a világ legboldogabb emberének tekinti magát, és így is meséli el a történet. Fredrik Loegefal, vagy Loegefal, JFK, a fiú, aki együtt nőtt fel Amerikával. Ugye itt Kennedy életrajzáról van szó, az Alexandra kiadó adta ki 2022-ben. Kati Márton, vagy Márton Kati, Merkel. A Corvina kiadó adta ki 2021-ben, és ez egy személyes interjúkon és jelentős háttérmunkán alapuló könyv a népszerű amerikai-magyar szerzőtől és Angela Merkel politikai életrajzát tartalmazza. Nagyon más, bár a politikához köze van a következőnek, a kilencediknek, Oleg Navalnyi 3,5, Alexej Navalnyi öccsének börtönnaplója, az Athenaeum adta ki 2021-ben, és valóban a bebörtönzött egykori orosz elnökjelölt testvéréről van szó, aki részt vesz az orosz politikai ellenzék életében, és őt magát is bebörtönözték, csak nem olyan hosszú időre, mint a testvérét. Végül, de nem utolsó sorban, Pándi Pál teherpróba, egy irodalompolitikus pályájának kritikus pontjai. A Magvetőnél jelent meg néhány nappal ezelőtt, 2022. áprilisában, Pándi Pál saját korának ismert, olykor rettegett irodalmi szerkesztője, irodalompolitikusa volt, és végezetül két másik könyvet hadd ajánljak, amely még nem jelent meg, de hamarosan, májusban megjelenik. Az egyik Romsics Ignác, 70 év, egotörténelem 1951-2021. A Helikonnál jelenik meg május 31-én, legalábbis az első része Romsics Ignác élettörténetének, a kiváló történész, nyilvánvalóan történészként is ír magáról, de azért mégiscsak egy szubjektív történetet várhat az olvasó, legalábbis én ezt várom. És utoljára pedig Sztélo Gábor 365 nap, emlékek a magyarországi zsidómentésről 1944-ben. Én nagyon várom ezt a könyvet, amelyet a Magvető május 24-én fog megjelentetni. Sztélo Gábor a magyar embermentésnek az egyik legizgalmasabb, legkarakteresebb figurája, és most először jelenik meg így ez az összeszerkesztett emlékirat. Ez hát a mai könyvajánló, a top 10, olvassanak életrajzokat és memoárköteteket.